Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, a csehországi terrortámadás miatt Magyarország fenntartja a megemelt szintű védelmi készültséget és garantálja a magyar emberek biztonságát. A kormány a támadásért felelős csoportot terrorszervezetté nyilvánította, amelynek tagjait azonnal elfogják, ha magyar földre lépnek. Az energetikai és védelmi ipari létesítmények őrzését megerősítették, miközben a kormányfő együttérzését fejezte ki a cseh nép felé. Stabil alapokon áll a lakossági rezsivédelem jövő évi finanszírozása, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint az energiapiaci árváltozások nem veszélyeztetik a költségvetést, mivel a lakossági ellátáshoz szükséges földgáz kétharmadának beszerzési árát már korábban kedvező feltételek mellett rögzítették. A fennmaradó mennyiség költségeire az MVM csoport azerbajdzsáni gázmezőben lévő tulajdonrésze jelent fedezetet, amelynek kitermelési bevételei ellensúlyozzák a piaci ingadozásokat. A minisztérium hangsúlyozta, a földgázbeszerzések pénzügyi ütemezése és a tudatos kockázatkezelés garantálja, hogy a magyar családok továbbra is a rögzített, kedvezményes árakon jussanak energiához. Közel 10 milliárd forint értékű zöld beruházást jelentett be Lantos Csaba energiaügyi miniszter miskolci látogatásán. A csomag részeként átadták az MVM új 2,7 milliárdos állomását, amely az ipari park mellett több lakóövezet áramellátását is stabilizálja. A város közlekedése is megújul, az új elektromos buszok mellett hamarosan két hidrogén üzemű jármű is forgalomba áll a borsodi vármegye székhelyen. A fejlesztések érintik a távhőrendszert és a Borsod megyei kórházat is, ahol több mint 6 milliárd forintból kezdődik meg az épületek szigetelése és nyílászáróinak cseréje. A cél, hogy Miskolc az ország egyik meghatározó geotermikus energiára épülő zöld központjává váljon. Mintegy 100 település polgármestere és alpolgármestere írt alá közös kiáltványt az önkormányzati rendszer megerősítése érdekében a Magyar Önkormányzatok Szövetségének gödöllői konferenciáján. A nyilatkozatban az áll, hogy a hazai önkormányzatiság kritikus állapotba került, ezért azonnali szakmai összefogásra és a települési jogkörök helyreállítására van szükség. A résztvevők szerint a jól működő demokrácia és a minőségi közszolgáltatások alapfeltétele az erős, megfelelő erőforrásokkal rendelkező helyi vezetés. A polgármesterek egyúttal egy javaslatcsomagot is kidolgoztak az új önkormányzati törvény alapjairól, amelyet minden politikai szervezethez eljuttatnak a párbeszéd megkezdése érdekében. Hagyományőrző emléknapon idézték fel a Bárcai család történetét péntek délután Miskolcon. A patinás kúriában megrendezett eseményen részt vett a család leszármazottja Pécsi László is. A program során a református Bárcai Árvéd óvoda növendékei és a miskolci szenior örömtáncosok adtak ünnepi műsort, a századelő hangulatát pedig sanzonok és jazz dallamok idézték meg. Az Együtt a helyi közösségekért projekt keretében megvalósult találkozó célja a helyi identitás erősítése és a történelmi örökség továbbadása volt a jelenlévő közösség számára. Járat erősítésekkel és felújításokkal készül a MÁV a tavaszi kiránduló szezonra a népszerűbb turisztikai vonalakon. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint a Balaton északi partjára tartó kék hullámvonatokat többletkocsikkal, a Budapest és Tapolca közötti járatokat pedig külön kerékpárszállítókkal egészítik ki. A Vasút Társaság gőzerővel készül a főszezonra, jelenleg is komplex pályakarbantartási munkák zajlanak a székesfehérvári szakaszon a menetrend szerinti közlekedés biztosítása érdekében. A fejlesztések nem csak a Balatont érintik, a Tiszatóhoz, a Bakonyba és a Börzsönybe tartó vonatok is nagyobb kerékpáros kapacitással várják az utazókat. A vasúttársaság kéri az utasokat, hogy a vágányzári menetrendekről és a pótlóbuszok közlekedéséről előre tájékozódjanak a MÁV applikációban.
Az időjárásról.
Túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra felszakadozik a felhőzet. Eső, zápor eső, főképp az ország északi részén és a Dunántúlon fordulhat elő. A kereti szél sokfelé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 1 és 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, 75 éves a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikuma. Számos programmal és ünnepséggel emlékeztek meg az iskola 75 éves múltjáról. A 37-es számú ipari gimnázium villamosipari tagozatán 1950-ben indult meg a középfokú villamosenergiaipari szakemberek képzése három első osztállyal a gépipari technikum épületében. Az iskola 1951-ben költözött önálló épületbe. 55-ben nyerte el az iskola épület mostani formáját, és ebben az évben vette fel az iskola Bláthy Ottó nevét. A gála műsor előtt készült összeállításunkban először a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárját, Kis Gábort, volt Blátis diákot, Sütő Dávid Pelé kérdezi.
Kis Gáborral, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárjával kezdem az összeállítást. Mely iskola mit is ünnepel?
Hát most a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumunknak a 75. születésnapját ünnepeljük, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, és rengeteg érdekesség van a múltjában, rengeteg tradíció és nagyon sok eredmény a jelenébe, úgyhogy azt gondolom, hogy van miről beszélni.
Mit lehet az iskola történetéről tudni? Talán akkor kezdjük a legelején, mikor, hogyan alakult, hogyan kezdődött a Bláthynak a története.
1950-ben indult néhány osztállyal a villamosipari képzés annak idején, és 1955-be költözött abba a végleges formába, abba az épületbe, amit most is látunk. Ugye az volt az iparosodásnak itthon egy ilyen nagyon komoly időszaka, akkor ugye épült, fejlődött nagyon nagy ütembe a villamosenergia elosztó hálózat is, és ehhez nagyon komoly szakemberképzésre volt szükség. Úgyhogy hosszú időn keresztül ez az erős áramú képzés határozta meg az iskolának a profilját. Aztán persze, hogy változott az idő, változott a világ, megjelent az elektronika, a gyenge áramú területek, az informatika is bejött. 1988-tól már ez megjelenik az iskolának a képzési profiljában is, tehát ezzel is így színesedik. Én azt gondolom, hogy akkoriban technikusként végzettek, az iparban középvezetőként tudtak elhelyezkedni, és nagyon kiválóan megállták a helyüket. Legendás volt akkoriban is a Bláthy, és ez azóta is így van, töretlenül reméljük. 2015 volt az, amikor megalakultak a szakképzési centrumok, ugye a mi centrumunk is akkor jött létre, a Miskolci Szakképzési Centrum, és így ennek egy iskolájaként működik már azóta ez az iskola is. Ami nagyon fontos dolog, hogy 2020-ban volt egy reform a szakképzésben, és egy nagyon fontos része ennek, hogy az iskola típusoknak a változásából újra visszajött a technikum elnevezés, ami én azt gondolom, hogy nem csak a névből fontos, a technikum üzen egy minőséget, egy olyan megbízható iskolát, ami régen is volt, ez a mai napig is mindenkinek benne van a fejébe, a gondolkodásába, és ez ilyen szempontból nagyon fontos, hogy a Bláthy is visszakapta ezt a technikumi rangot, minőséget.
Oktatási profilja esetlegesen hogyan változott úgymond napjainkra, így 2025-re 75 év alatt, mik jöttek, mik mentek esetleg, hogyan néz ki a Bláthynak az oktatási profilja? Itt egy pár változást említett kancellár úr.
Hát mostanra abszolút már így ötvöződik, de nem válik el a gyakorlatban sem az erős áram, az energetika és az automatizálás és az informatika, hiszen ezek együtt járnak, hiszen az energiaellátó rendszerekben is már nagyon fontos szerepe van az informatikának, a vállalati gyakorlatban abszolút együtt működnek ezek, és olyan szakemberekre van szükség, akik ehhez értenek. Éppen ezért ezek az elnevezések már a szakmákban is megjelennek. Jelenleg most 5 szakmából lehet választani, akik ide jelentkeznek, milyen technikumi képesítést szerezhetnek. Ez az automatikai technikus, az elektronikai technikus, az erős áramú elektronikus, az ipari informatikai technikus, és egy érdekesség a közlekedés automatikai technikus képzés is. Ugye ezekből látszik, hogy így alapvetően már a nevük is sugallja, hogy itt az automatizáció, a digitalizáció, az informatika egészítette ki az erős áramot és az elektrotechnikai területeket.
Diákok száma hogyan alakult 75 év alatt? Említette, hogy mindig is nagyon nagy népszerűségnek örvendett Miskolcon ez az iskola.
Ez így is van. Alapvetően amióta az iskola működik, itt beiskolázási gondok soha nem voltak, tehát mindig annyira népszerű volt, hogy volt annyi jelentkező, hogy megteljen az iskola. Az, hogy milyen túljelentkezés volt, az egy másik kérdés. Ugye én magam is Blátis voltam, emlékszem, hogy akkor is egy nagyon erős túljelentkezés volt, és nagyon jó eredményekkel is izgultunk, hogy felvételre tud-e kerülni valaki ebbe a kiváló iskolába. Most jelenleg körülbelül 650 diák vagy résztvevő van a képzésbe. Azért fogalmazok így, mert ezeknek csak egy része, aki tanulóként van jelen. Most jelenleg 470 körül van a tanulói létszámunk. Viszont nagyon fontos az, hogy emellett felnőttek is tanulnak, felnőttek szakmai oktatásába vagy felnőtt képzésbe. Jelenleg 167-en vesznek részt. Ez azt mutatja, hogy ahogy bejönnek az új technikák, új technológiák, az emberek szeretnének egyrészt új szakmát szerezni a saját karrierjük szempontjából, másrészt pedig a vállalatoknak van egy továbbképzési igényük, tehát hogy a szakembereiket szeretnék továbbképezni. És ami ehhez kapcsolódik, hogy ugye ma a képzések közül azok a leghatékonyabbak, ahol duális képzés történik, ahol az elméletet az iskolába oktatjuk, a gyakorlatot pedig a cégeknél szerzik meg, akik tanulnak a képzésekben. Ez egy nagyon fontos dolog, 150-en vesznek részt ilyen duális képzésben, azért ez egy nagyon nagy létszám, nagyon nagy arány. Nyilván ehhez partnerek kellenek, ugye az iskolának a fontosságát az is mutatja, hogy a vállalatok számára is fontos. Itt nyilván konkrétan el is lehet mondani azokat, akik itt meghatározóak, akiket általában ismernek itt Miskolcon és környékén. A Bosch cégcsoport partnere az iskolának, az Elműémász, Joyzone, a Borsodkem, a Jabil vagy a MÁV, csak hogy most a nagyobbakat és ismertebbeket soroljuk itt föl. Tehát ilyen szempontból elmondhatjuk azt, hogy egy nagyon erős vállalati kapcsolatrendszerrel rendelkezik az iskola.
És hát itt említettük, hogy a képzési portfólió változott, bővült. Gondolom ezzel kapcsolatosan voltak fejlesztési mérföldkövek is az iskola életében. Gondolom laborok és hasonlók is fejlődtek, gépeket kaptak akár a cégek támogatásával. Ez hogyan alakult az iskola életébe?
Ez egy nagyon pozitív folyamat az elmúlt időszakban. Azt mondhatnám, hogy aki 15 éve végzett, és most menne be az iskolába, már azt se ismerne rá, nem, hogy aki a 80-as években, mint például én, ami ilyen óriási dolog, egy nemzetközi pályázat keretében egy ipari robotika labort tudtunk létrehozni, ahol olyan ipari robotok vannak, ami a nagyvállalatoknál, a Boschnál vagy egy autógyárban, tehát nem modellekkel tanítjuk a gyerekeket, hanem valódi, igazi, komoly, nagy robotok vannak ebbe a laborba. De ami ezen kívül nagyon fontos, hogy megjelent az okos otthon, az automatizálás önmagában egy-egy ilyen laboratóriummal, és ami nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy most már van az iskolának egy olyan folyosója, ahol egymás után a cégek által szponzorált termek vannak, tehát ugyanúgy a Bosch vagy a MÁV is megjelent és részt vett abban, hogy az iskoláknak az oktatási környezete olyan színvonalú legyen, ami azt gondolom, hogy a 21. században már főleg egy ilyen korszerű szakmákat oktató iskolában elvárható.
Többször is említette kancellár úr, hogy ön is oda járt, lelkileg hogyan érinti, hogy ebbe az iskolába járt, és mondhatjuk, hogy a kancellárja egyfajta vezetője is részszint ennek az iskolának.
Ez nyilván egy többletkapcsolódást jelent, minden iskola fontos a számunkra, de jó érzés azt látni, hogy egy iskola sikeres. Nyilván mi minden iskolának megadjuk azt a támogatást, ami ahhoz kell, hogy elérje ezeket a sikereket. A Blátinak most egy sikerszériája van egyébként is. Sok dologban ugye most zajlanak a hazai versenyek, és egymás után kapjuk, minden nap csörög a telefon, és az iskola vezetése jelzi, hogy újabb diákunk jutott be az országos döntőbe, ami óriási öröm, de hogy egy különleges eredményt is megemlítsünk, a Makai József fiákunk Magyarországot fogja képviselni a World Skills versenyen, ami a szakmáknak a világbajnoksága Shanghaiba, ami egy óriási eredmény, tehát én ezt is egyfajta ilyen jubileumi ajándékképpen élem meg, tehát ez is egy sikertörténet.
Összehasonlítva kicsit, a 80-as éveket említette kancellár úr, ha jól emlékszek, a 80-as éveket akár a mostanival, a diákélet, a tanárélet, miben volt más? Kancellár úr, hogyan élte meg a blátis éveket?
Tehát én mindenáron blátis akartam annak idején lenni, nagyon jó eredményekkel, versenyeredményekkel jelentkeztem, és igazából én mindenféleképpen a Blátiba szerettem volna járni, azért, mert engem mindig érdekelt az, hogy valami olyan dologhoz van az embernek köze munkájában, ami működik, ami valódi, ez a megnyomjuk a gombot, történik valami logika, szerintem ez egy diáknak fantasztikusan érdekes. Akkor is legendás tanári kar volt, én azt gondolom, hogy így városszerte is ez egy nagyon fontos, nagyon jó oktatási közeg volt ott lenni. Hát a diák élet az akkor is olyan volt, de így, ahogy az utolsó szalagavatóján voltam a Blátinak, hát ugyanezt elő lehetett volna adni az akkori szalagavatókon, tehát én azt gondolom, hogy diáknak lenni pont ugyanolyan dolog, és pont ugyanaz a fiatal, meg vidámság, meg néha humor van ugyanezekben a srácokban, mint ami akkor volt. Az, hogy most milyen technikát tanulnak, az egy dolog.
Ahhoz képest amúgy, amikor kancellár úr végzett, akkor mit jelentett úgymond blátisként kijönni az iskolából, blátisként végezni, esetleg most mennyire fémjelzi az iskola, bár itt azért említettük, hogy valószínűleg nem veszített a nívójából.
Abszolút. Egyébként az elmúlt időszakban ugye annyiban talán változik, hogy régen is kínált arra is lehetőséget, hogy valaki elkezdjen dolgozni. Ugye sokan középvezetőként vagy vezetőként is dolgoznak azóta is, illetve akkor is lehetőséget adott a továbbtanulásra. Ugye én akkor továbbtanultam, villamosmérnökként végeztem utána, első diplomámként. Ma talán annyiból még könnyebb helyzete van a mostani fiataloknak, hogy 3 évvel ezelőtt beindult egy okleveles technikus képzés a Miskolci Egyetemmel együttműködve, ami azt jelenti, hogy egyenes út vezet a felsőoktatásba, rengeteg több pontot kapnak a technikumba végzett diákok, és aki részt vesz az okleveles technikus képzésbe, az 30 kreditet 5-6 tantárgynak a tanulását gyakorlatilag meg tudja spórolni, amit nyilván okosan ki tud használni, tud dolgozni cégeknél, nyelvet tanulni, bármi olyan kutatásba, egyébbe részt venni. Tehát én azt látom, hogy most még inkább kinyílt a diákok számára a világ, és ugyanúgy nagyon jól fizető munkahelyeket választhatnak, vagy a továbbtanulást is.
Milyen emlékek sejlenek fel, hogyha most csak konkrétan ezt nézzük, hogy 75 éves a Bláti, így kancellár úrban mik jönnek fel emlékek?
Na hát nekem mindenféleképpen az akkoriban tanító tanáregyéniségek, és nem az, amit feltétlenül tanított, bár nyilván az ohmtörvényre emlékszik az ember egész életébe, de ami emellett fontos, hogy az a tanári személyiség, meg az a minta, meg példa, amit az ember nem is tudatosan, de tudatalatt mindig visz magával. Tehát én azt gondolom, és ez nem csak a Blátira igaz, hogy egy iskola az embernek hosszú távra formálja a személyiségét, meg az értékrendjét, és ez az én esetemben egy nagyon maradandó és pozitív időszak volt, ami ugyanígy formálta az én gondolkodásomat is mai napig is.
Sántárné Furik Orsolyával, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum igazgatójával, illetve Dányi Gáborral, 12. A-osztályos tanulóval beszélgetek. Igazgatóasszonyhoz fordulok első körben. Hogyan éli meg, hogy 75 éves az iskola?
Először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Amikor ma a 75 éves Bláthyról beszélünk, én úgy gondolom, hogy nem csupán egy iskolát, hanem egy fogalmat ünnepelünk, hiszen háromnegyed évszázada határozza meg Miskolc és a régió műszaki arculatát. Intézményünk története még 1950-ben indult el, és bár az évtizedek során az iskola neve sokat változott, a szakmai hitvallásunk az, hogy gyakorlatorientált, magas színvonalú oktatást igyekszünk átadni a tanulóinknak, ezt úgy gondolom, hogy ez sziklaszilárd maradt. A mai épület, amiben az iskolánk tevékenykedik, még 1939-ben Szabó József építész tervei alapján készült el. Emellett a falak mellett generációk tanultak, és tanulták meg a mérnöki precizitást, a szakma tiszteletét. Én úgy gondolom, hogy a múlt kötelez minket, hiszen csak akkor lehetünk büszkék az örökségünkre, ha képesek vagyunk azt folyamatosan gyarapítani. Büszkén mondhatom, hogy a jubilómi évben az iskola igyekszik a szakmai színvonalát megmutatni. Míg korábban az országos technikumi rangsorban 75-76. Helyet értünk el az előző években, az idei évben a rangos 51. helyre sikerült a közel 500 hazai intézmény közül fölkerülnünk. Én úgy gondolom, hogy ez a szívós munka, ez mind az oktatóink, mind pedig a diákoknak az elkötelezett munkáján alapszik, és sikereinket húsvérhősök is hitelesítik. Szeretném megemlíteni, hogy iskolánk történetében egyedülálló módon két tanulónk is bekerült a World Skills nemzeti válogatottba, Makai József, 13. végzős tanulónk, és Tomcsik Máté, 12. évfolyamos tanuló. Ők képviselhetik hazánkat a Sanghaji világversenyen, és az is egyedülálló, hogy míg Makai József képviseli ugye ezen a versenyen az iskolát, addig a pótversenyző is a mi iskolánkból került ki, ami külön büszkeség a számunkra, de emellett az országos szakmai tanulmányi versenyeken is mindig dobogós helyeken szerepelnek a diákjaink. A szakmasztár versenyre mind a három induló szakmában, erősáramú elektrotechnikuson is, a három behívott versenyző között van az egyik diákunk, automatikai technikuson is, és ipari informatikai technikuson is, úgyhogy készülünk a szakmasztár versenyre is, de emellett legyen az történelem, irodalom, versmondás, próza, sakk, logisztika, sport, minden területen kiválóak a diákjaink, és az idegen nyelv oktatás is, és úgy gondolom, hogy magas színvonalú az iskolába, hiszen diákjaink nagy része emelt szintű érettségit tesz angol nyelvből, és nagyon sok gyerek hagyja úgy el az iskola falait, hogy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
Milyen érzések vannak most úgy igazgatóasszonyban, hiszen közeledik az ünnepség, és arról majd még külön beszélgetünk. Lelkileg, érzelmileg hogyan éli meg ezt a 75 évet, hogy 75 éves az iskola, amit igazgat?
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen patináns iskolának lehetek az igazgatója. Velenyák János igazgató úr 32 évig igazgatta az iskolát, ő nagyon biztos alapokat épített meg, amire igyekszek építeni és folyamatosan továbbfejleszteni. Én vagyok a 7. igazgató, és elődeim mind villamosmérnökök voltak. Én matematika-fizika szakos tanár vagyok eredetileg, de tavaly végeztem erősáramú elektrotechnikusként. Igyekszek megfelelni annak, hogy úgy vezessem az iskolát, hogy rálátásom legyen minden területére. Ebben segítségemre vannak vezetőtársaim, akik, büszkén mondhatom, hogy mind a három igazgató helyettesünk szintén blátis diák volt valamikor. Oktatóink között is nagyon sok blátis van. Én úgy gondolom, hogy a bláti kötelez, és a jelmondatunk, hogy a villamos képzés múltja, jelene és jövője, a bláti örök, ez úgy gondolom, hogy mai napig él.
Gábor, fordulok hozzád, és egy kicsit diákként, hogyan éled meg azt, hogy 75 éves lett az iskola, ahova jársz, ahol tanulsz, ezt a jubileumot te miként éled meg lelkileg, érzelmileg, milyen emlékek jönnek fel ilyenkor?
Köszönöm a meghívást elsősorban is. Én úgy élem meg ezt az egészet, hogy leginkább nekem a gála jut eszembe, mivel én szerepelni fogok benne. Az osztálytársaimmal és a mi osztályunk fog leginkább a szereplők között szerepelni, és nekem ez nagyon ledöbbentő, és nagyon érdekes az, hogy már 75 éve itt van ez az iskola, és 75 éve is ugyanúgy voltak itt diákok, mint én, és hasonló dolgon tanultak, és ültek a tantermekben. És az is nagyon érdekes, és lehengerlő valamilyen szinten, hogy Velenyák igazgató úr, ahogy a gála műsorban is mesélni fog, hogy milyen volt neki a diák élet, és hogyan is élte meg azt, hogy diákként volt itt, és utána meg igazgatóként, és leginkább én ezeket az érzéseket érzem.
Ugyan látod, akár csak így Miskolcváros tekintetében milyen Bláth is diáknak lenni, mi jut erről eszedbe, miért jó itt a Blátiban tanulni?
Nekem az jut erről eszembe, hogy én Bláth isnak lenni. Sétálok az utcán, és meglátok egy Bláth is, és mindig köszönök neki. Nem mindig azon, hogy iskolában nem tartunk olyan szoros kapcsolatot, de mégis oda megyünk egymáshoz, megkérdezik, hogy mi újság, és beszélgetünk egy jót. Akár az iskoláról, vagy akár iskolán kívüli dolgokról, és szerintem ez azért nem csak én érzek így, hanem mindenki, és ezért is szoktam azt mondani, hogy a Bláth egy családias közösség. És nem csak a diákok között, hanem a tanárok között, mivel hogyha úgy jön ez, egy tanárral találkozok, akkor egy tanárral is leállok és beszélgetek, és megkérdezem, hogy hogy van.
És igazgató asszony, hogyan ünneplik meg, hogyan emlékeznek meg a 75 évről, milyen programokkal, vagy milyen programmal készülnek?
Már szeptember 1-én elkezdődött a jubileumi évünknek az ünneplése, hiszen jubileumi tanévnyitóval indítottunk, ahol meghívott vendégünk volt Tóth Szántai József polgármester úr, aki szintén Bláth is diák volt. A mai nap egy közös ebéddel ünnepelünk az összealkalmazotti dolgozók a 75 éves jubileumi évünket, és a március 6-án a Művészetek Házában fogjuk tartani a 75. jubileumi gálánkat, ahova számos meghívott vendég érkezik hozzánk. Érkeznek a vezetők, a Miskolci Egyetem képviselői, a duális partnereink, a szülői munkaközösség tagjai, volt Bláth is diákok, olyanok is, akik 50 éve érettségiztek, és most azt tervezik, hogy a ballagásunkon újra szeretnének velünk elballagni. Erre kimondottan az osztályfőnökük jött el, aki most 93 éves, Szávó János bácsi, és ő kérte meg, hogy a jubileumi év ünnepségének a keretén belül hagy ballagjanak újra el a most végzős diákjainkkal, amire örömmel mondtunk igent. A vendégek között vannak olyan jeles emberek, akik karrierútjukat bemutathatják diákjainknak, és példaként szolgálhatnak nekik, továbbá a diákjaink fognak jelen lenni még ezen az ünnepségen.
És Gábor, visszafordulok hozzád. Ti hogyan, mivel készültek az ünnepségre, milyen szerepetek van az ünnepségben?
Nekünk diákot kell játszani, mint diák, ugye ez nem is tudom mennyire meglepő, és az egésznek az ilyen struktúrája és felépítése a gálának, hogy fel van osztva évtizedekre az egész, és legrégebbi időktől, tehát egészen az 50-es évektől indulunk, és kisfilmekkel, bemutatókkal készülünk, és mi ezt kiegészítve eljátsszuk azt, hogy ugye megünnepeljük a Blátit. Nem tudjuk, hogyan készüljünk a születésnapjára, és ezért kérünk segítséget a volt Blátis diák tanároktól, és ők segítenek benne, és így próbálunk ezzel készülni, hogy megünnepeljük, és a végén meg a fúvósok egy happy birthday-t énekelnek a Bláthi Ottónak 75. születésnapjára.
Kedves hallgatóink, 75 éves a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthi Ottó villamosipari technikuma. Számos programmal és ünnepséggel emlékeztek meg az iskola 75 éves múltjáról. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, robotika versenyen szerepelt a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium csapata. Robotépítő és programozó versenyt rendeztek ugyanis február első hétvégén Miskolcon, ahol gyerekek és fiatalok mérték össze tudásukat. A Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium csapata is kiemelkedően szerepelt ezen az eseményen. A First Tech Challenge versenyen a 15 és 18 év közötti diákokból álló csapat a Rusty Boiler állt rajthoz. A jó hangulatú megmérettetésen sok tapasztalatot és rutint is szereztek a fiatalok. A riporter Sütő Dávid Peli összeállítását hallják.
Csapat tagjai, akikkel itt most beszélgetni fogok, Takács Imre, mint a csapat mentorával, Pusztai Zsomborral és Slivka Mihállyal, tervező mérnökkel beszélgetek. És hát akkor az első kérdésem tanár úrhoz lenne, mint a csapat mentorához. Milyen versenyen, milyen kategóriába, miben is indultak most legutóbb a robotika versenyen, mit is lehet tudni a csapatról, egy kicsit mutassuk be.
Iskolánkban 3 évvel ezelőtt kezdődött el a First versenyekkel való foglalkozás. Először a First Lego League-be kapcsolódtunk be, az onnan kiöregedett játékosok, versenyzők kapcsolódtak be a First Tech Challenge versenybe. Itt már nem Legóból kell építeni robotokat, hanem szó szerint kemény munkával, fémből és nagyon komoly motorokból. A First Tech Challenge versenyen már kifejezetten a robotikára, a programozásra helyeződik a hangsúly, és még a LEGO versenyektől az is különbözik, hogy itt kontrollerrel kell irányítani a robotot. A robotoknak van egy autonóm módja, amikor egy megadott program alapján külső irányítás nélkül hajtják végre a feladatot, illetve van egy, amikor pedig a játékos irányítja a robotot. Hát röviden ennyit a versenyről. Amúgy a verseny felépítése az nagyon-nagyon érdekes, mert a First versenyekből ismert jó szándékú professzionalizmus itt azt gondolom, hogy ebben a versenyben nagyon szépen ki tud bontakozni, ugyanis itt a csapatban versenyeznek a versenyzők, és minden benevezett csapat egyszer lesz szövetséges, és többször ellenfélként is találkoznak egymással. Így meg kell tanulni együtt dolgozni, és a robot programozását is úgy kell irányítani, hogy felkészíteni arra, hogy egy olyan csapattal kell versenyeznünk, akinek nem ismerjük a robot működését, és hogy képes legyen a robotunk kooperálni. Tehát föl kell készülni teljesen a váratlan dolgokra is. Ez valódi kihívás, amit én azt gondolom, hogy a mi csapatunk nagyon jól meg is tud valósítani.
Ha már a csapat szóba került, kikből áll, milyen összetételű ez a csapat, illetve hogy hívják a csapatot, hiszen még, ha jól tudom, ez se hangzott el.
A mi csapatunkat Rusty Boilernek hívják. Nagyon örülök annak, hogy a mindenfajta korosztály és fiúk és lányok is képviselik az iskolánkat. Kezdeném a hölgyek bemutatásával. Koszkó Andrea Magdolna, ő a 9. A-osztályos tanuló, Lili 10. A-osztályos tanuló, Kriston Regő 11. B-osztályos tanuló, és akkor Pusztai Zsombor, Slivka Mihály és Kriston Hunora 12. B-osztályból képviselik iskolánkat a Rusty Boiler csapatában.
Még most egy kérdésem lenne, utána már majd fordulok a csapat többi tagjához, a fiúkhoz. Most az elmúlt időszakban milyen versenyen vettek részt, illetve hát már eredményekről is beszélhetünk, mennyire volt sikeres a verseny?
Ennek a versenynek a menete is eltér a megszokottaktól. Itt alapvetően vannak ligafordulók, ezeken a ligafordulókra, akik elmennek, azok nagyon sok előnyhöz jutnak. Egyrészt a versenyen gyűjtött úgynevezett ranking pointokat tovább tudják vinni a nemzeti bajnokságba, ahol nem 0 pontról fognak ezáltal indulni, hanem a liga versenyeken össze tudják gyűjteni ezeket a pontokat, ezzel előnyhöz tudnak jutni. A másik óriási előny ezeknek a ligaversenyeknek, hogy élesben és nyomás alatt tudjuk tesztelni a robotot, és ezek nagyon konstruktívan hatnak a mérnöki fejlesztésekre, illetve látjuk, hogy más fejlesztések hogyan funkcionálnak a verseny során, és esetleg a ellenfelek vagy szövetségeseknek a robot fejlesztésük is hatással lehet a mi ötleteinkre is. Szóval ennyit tudnék elmondani magáról ugye a versenyről, az, hogy milyen feladatok vannak, majd meghagyom a fiúknak, hogy azokról nyilatkozzanak ők. És alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ezeken a versenyeken iszonyú nyomás alatt van a csapat, ugyanis nagyon sokszor kell olyan feladatokat, olyan problémákat megoldani, amire nem vagyunk felkészülve. Tehát volt olyan, hogy a kontroller elveszítette a kapcsolatot a robottal, ilyenkor nullázódik a pont, és ezt el kell tudni fogadni. Van, amikor azért érünk el kevesebb pontot, vagy azért kapunk több pontot, mert olyan szövetségest kapunk, aki esetleg nekünk kedvez, vagy pedig mi kedvezünk azáltal, hogy följebb húzzuk a gyengébb csapatokat. Szóval érdekes magának a versenynek a filozófiája, nagyon sok rögtön helybeni megoldást igényelnek, és hát előre kell gondolkodnunk, hogy mik azok az alkatrészek, amik tönkre mehetnek, vagy problémát okozhatnak. Tehát itt azért tényleg úgy kell elképzelni, hogy itt komoly 20-30 kilós, vagy akár ilyen volumenű ládákkal mozgunk, és föl kell készülni arra, hogy meg kell oldani ilyen jellegű problémákat. Van, amikor 3D nyomtatót is viszünk a pályára. Nyilván itt most arról van szó, hogyha rövid a verseny, vagy nagyon sűrűn pörög a verseny, nincs idő arra, hogy 3D-vel ott kinyomtassunk valamit, de amikor Kolozsváron voltunk, ott rengeteg csapat volt egy évvel ezelőtt, és ott viszont volt arra időnk, hogy korrigálni tudjunk, vagy olyan is előfordult, hogy segítünk más csapatnak, akár alkatrésszel, vagy akár nyomtatással. Sőt, mi is kaptunk segítséget, és ez nagyon jó érzés, és valóban tükröződik a jó szándékú professzionalizmus itt a miskolci csapatok körében, de ez igaz a debreceni csapata is, tehát nagyon jó kapcsolatokat ápolunk ezekkel a csapatokkal.
Fordulok a fiúkhoz. Zsombor, először téged kérdezlek. Neked milyen feladatod van a csapatba, illetve hogyan emlékszel vissza rá, kicsit elevenítsük fel, hogyan készültetek erre a versenyre, ami itt a Miskolci Egyetemen volt nem régiben?
Hogy őszinte legyek, egyfolytában készülünk, mivel a fejlesztéseknek sosincs vége, de ez nem jelenti azt, hogy mindent kidobunk a kukába, tehát mindig megtartjuk azokat a dolgokat, amikkel többet értünk el, és fejlesztjük azokat, amik fejleszthetőek. A miskolci versenyre, elsősorban a debreceni versenyről lerótt összegzőben látott hibákat próbáltuk egy kicsit megoldani. Ez többé-kevésbé sikerült, a robot sokkal gyorsabb lett, mivel más áttéteket raktunk a motornak, pontosabban a robotnak a hajtásláncaira. Aztán egy kicsit a belsejét is, a szortírozó rendszert átalakítottuk, hogy most már sebességre menjünk, tehát hogy minél gyorsabban tudja a robot a artifekteket vagy labdákat bejuttatni a célzónába.
Milyen feladata van a robotnak, vagy mit kell ellátnia, mire építitek most, mire kellett építeni a robotot?
Először is az úgynevezett épültegekre épül az egész verseny. A múlt évnél is jobban ráfeküdtünk. Szóval annyi van vele, hogy van először is egy ilyen épülteg, ami egy ilyen kisebb 8x8 vagy 16x16-os QR kód, amit leolvashatunk a robottal, vagy akár csináltunk más programot a különbözőkhöz, hogyha úgy egyszerűbb, és ez megadja, hogy a labdák, amiből általában kettő lila és egy zöld van egyszerre, egy helyen, vagy egy sorban, hogy milyen elhelyezkedésben legyenek az úgymond dipó helyen, az pedig úgy néz ki, hogy van a pályán kettő darab ilyen háromszög alakú doboz, ami elég magasan van, körülbelül egy méter, azokba kell beletalálni, és utána van egy hosszú csősor, aminek a végén van egy ilyen kis zárókar, és az elé kell maximum 9 ilyen artifektet vagy labdát összegyűjteni, és természetesen a karral le lehet nyitni őket, és akkor kipotyognak, de a pontok megmaradnak, vagy hogyha esetleg túltöltjük ezt, akkor a többi labda felette pattog lefele, és ez természetesen kevesebb pontot ér.
Mihály, fordulok hozzád. Neked milyen feladatod van itt a csapatban, és te a felkészülést hogyan élted meg?
3D tervezéssel foglalkozok, hogy így a különböző alkatrészeket lemodellezem, kinyomtatom, felügyelem így a nyomtatást, akkor így a, esetleg, ha selejt, akkor újra tervezem, újra csinálom. Például alvázat azt én terveztem a robotnak, hogy teherbíró legyen, egy önhordó alvázolat. Hátul egy az egyben meghajtottuk a kerekeket, erről így a égszihajtással oldottuk meg. Ezen kívül még különböző lemezeknek a megmunkálásával foglalkoztam még a robotnál, akkor amikor kellett így a debreceni futam után egy átlakításokat eszközölni, azokat csináltam meg. Ez ötletelésben is részt vettem, most egy új ötleteket kitalálni, kipróbálni, és ha nem működik, akkor így változtatni rajta, és nagyjából ilyesmiket csinálunk így a csapatban.
A verseny, Zsombor, hogyan érzed, milyen hangulatú volt a verseny, mármint most a Miskolcira gondolok a legutóbbi, egy kicsit meséljetek erről.
A hangulat az nagyon jó volt, így tudnám, egyszerűen tökéletes, tehát ennyi velünk egy évfolyamba járó és egy érdeklődési körrel rendelkező diákok, akik megpróbálnak mindent beleadni, hogy a csapatuk és egyben a robot, egyben a dokumentációjuk a legjobb legyen, és egyben segítenek is egymásnak, többé-kevésbé azért nagy titkokat nem árulunk el az egymás robotjairól, mert akkor az már más verseny lenne. Nagyon sokat tanulunk a többiektől versenyen, és nagyon sokat beszélgetünk, a hibák, hogyha bárki hibázik, akkor megbeszéljük, és akár benyújtjuk a felügyelőknek, a bíróknak, hogy valami probléma van. Ez többször is megtörtént, és mindig sikeresen összefogva megcsináltuk, és a végén mindenki úgy...
És Mihály, te hogy érezted magad a Miskolci versenyen, milyen volt a hangulat, miként érezted magad itt a Miskolci Egyetemen?
Én is jól éreztem magamat. Nyilván volt egy-kettő kisebb ilyen problémánk, például egy-két nyomtatvány eltört, gyorsan meg kellett azt csinálni, a kis szorongások is stresszek voltak. De összességében remekül, hiszem egy elég jó a csapatunk, a többi csapattal is elég jó volt együtt dolgozni. Új barátokat szereztünk, tapasztalatokat, így hasznos volt a részvétel.
Miért szeretitek magát a robotikát, miért hasznos, milyen pluszt ad számatokra?
Először is nagyon fontos lesz szerintem majd a továbbtanulásunkban, milyen irányokba megyünk, a 3D modellezésnek a korai megtanulása. Ez egy nagyon nagy plusz, és nagyon örülök, hogy most így tudjuk a tudásunkat egy kicsit fejleszteni, és egyben ugye használni a megszerzett tudást. Ezen kívül mondjuk a hajtásrendszereknek, a súrlódásnak a szerepe az ilyen mechanikus rendszerek és mindenféle ilyen hasonlóban. Egyben a maga ez a csapatban való dolgozás, a többi csapattal való együttműködés, akár a bírókkal és a szervezőkkel való együttműködés.
Mihály, miért hasznos ebből, te mit tudsz? Milyen tapasztalatokat tudsz gyűjteni?
Nekem főleg ez a probléma megoldás, hogy mindig, hogyha bármi kitaláltunk általában, vagy zsákutca volt, vagy hasznos, hogy az ötletelés a jövőben, akármikor, hogyha ilyen ágon helyezkedek el, akkor én tudjak így 3D-sen modellezni, barátom is mondta. Különböző hajtásláncoknak így a megépítése, kialakítása. Meg úgyis most a jövő is főleg most a robotikáról fog szólni, hogy minden mesélyt a robotok lesznek gyárakba, éttermekbe, utcán. Elép is tudjunk tartani ebbe a technikába.
Mentorként tanár úr hogyan látja amúgy a diákoknak, miért hasznos egy ilyen robotika csapatban részt venni, robotikával foglalkozni?
Hogyha nagyon röviden akarnék válaszolni erre, akkor a komplexitás. Erről amúgy nagyon hosszasan lehet beszélni, de alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a versenyeknek a struktúrája végtelenül eltér a hagyományos versenyekétől. Tehát erre nem egy tanórán készül föl, tehát ez nem olyan, mint egy matematika vagy fizika verseny, vagy egy programozási verseny, mert itt kell a fizika, itt kell a matematika, kell a 3D tervezés, az, illetve most már így be is emelhetem azt, hogy van amúgy a közoktatásban egy technika tervezés tantárgy is, aminek keretén belül mi itt a Földes Ferenc Gimnáziumban foglalkozunk a gyerekekkel, és ez a fajta komplexitás az, ami azt gondolom, hogy olyan kompetenciákat fejleszt, amelyre, hogyha a munkaerőpiacra kikerülnek a diákok, akkor erre szükségük van. És itt egy fontos dolgot amúgy nem lett ugye megemlítve, mert hogy ugye itt beszéltünk Zsombival, meg Misivel, akik ugye a csapatban a tervezést végzik, de akkor fölmerülhet a kérdés, hogy akkor mit csinálnak a többiek. Na most ugye ebben a versenyben ugye egyrészt a robotot programozni kell, tehát van programozónk, Kriston Hunor, és Koncz Lili, és Koszkó Andrea, és Kriston Regő a mérnöki dokumentációt intézik. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy majd valaki épít valami robotot, és akkor majd az fog működni, menni, vagy valaki fogja irányítani. Ennek a csapatnak együtt kell mozogni, együtt kell lélegeznie, mert amikor tesztelünk, azt nem lehet programozó nélkül csinálni, azt nem lehet a fejlesztők nélkül csinálni, mert majd aki irányítja a robotot, azt fogja megmondani, hát én nem vagyok képes, ezt másik gombra tegyük át ezt a funkciót, mert nem fog működni, hopp, ez most csavarodott, nem volt jó, miért ragad be, és akkor, hogyha nincs ott a programozó, akkor megáll, és állunk két napig. Tehát itt iszonyú toleranciára van szüksége a diákoknak, mert van úgy, hogy a programozó két órán át malmozik, mert nincs feladata, de hogyha nem ül ott, akkor meg 3-4 napos csúszásba kerülünk, amikor legközelebb összejöhetünk.
Kedves hallgatóink, robotika versenyen szerepelt a Miskolci Egyetem Földes Ferenc gyakorló gimnázium csapata. A riporter Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Against the plan.